A műsor támogatója a Remetei Házi Csoki és egyéb csokoládé különlegességek gyártója, a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi házi csoki íz.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
5 perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját a Gyergyószárhegyi Művésztelep. Méltó módon ünneplik a fél évszázados fennállást kiállításokkal, szakmai konferenciával és jubileumi művésztáborral. Mai meghívottaim a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ vezetői, Kolcsár Béla igazgató és Ferenc Zoltán művészeti vezető. Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntjük a hallgatókat!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. A történet ugye 1974 nyarán kezdődött egy nyári művésztáborral, 50 évvel ezelőtt, ugye?
Hát még egyszer nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, köszönjük szépen a meghívást a szerkesztő úrnak. Talán azt mondhatnám, hogy hivatalosan 1974. augusztus 1-én kezdődött ez a történet, de ezt a dátumot megelőzően már 2 évvel azelőtt folynak a levelezések, és úgymond készül ennek a művésztelep elindításának a folyamata, illetve zajlik pontosabban. Itt kell megemlítsük az akkori plébánosnak, a gyergyószárhegyi plébánosnak az igen nagy hozzájárulását. Varó András plébánosról van szó, aki látva a ferences kolostornak az áldatlan helyzetét, hogy napról napra megy tönkre, és az egyház közösségnek nincsen ereje, nincsen annyi pénzügyi ereje, hogy ezt a kolostort megmentse és újjáépítse. Ezen gondolkodik, hogy hogyan lehetne ezt a kolostort, tehát ennek a kolostornak olyan funkciót adni, hogy egy méltó rendeltetése legyen, ez a kolostor megmentődjön, újjáépüljön, és a település épített örökségének továbbra is egy égköve legyen. És mivel tudjuk azt, hogy a II. Világháború után a kommunizmus hatalomra jutásával a ferencrendi szerzetes tevékenységet a törvény betiltja, ezért úgymond a ferenceseknek az egyházi vagyona is a gyulafehérvári püspökségnek a kezelésébe kerül, és tulajdonképpen Varó András plébános úr a püspökséggel folytat levelezést, illetve az akkori püspök Márton Áron püspökatyával tart kapcsolatot, és javasolja, hogy valamilyen művészeti tevékenység volna a legalkalmasabb, és akkor ugye itt kapcsolódnak be a történetbe Gál András, ditrói születésű képzőművész, Márton Árpád, Gyergyó Alfalvi születésű képzőművész, és nem utolsó sorban Zöld Lajos újságíró, aki Szárhegy szülötte, és akinek azt kell mondjuk, hogy az a mostani szóhasználattal az akkori menedzsere ennek az egész művésztelepnek, tehát ő adminisztrálta, ő az ügyeit, gazdasági ügyeit, pénzügyeit, építkezéseket, azokat a körülményeket, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy egy művésztelepet el lehessen indítani és fenntartani, és évről évre a lehetőségekhez mérten javítani. Ebbe volt egy óriási szerepe Zöld Lajosnak, és azt hiszem, hogyha visszatekintünk és azt a kort, annak a kornak a lehetőségeit figyelembe vesszük, akkor méltán mondhatjuk azt, hogy egy hát az akkori lehetőséghez méltán a maximumot kihozták abból a lehetőségből, hogy tényleg ez a művésztelep ne csak elinduljon, hanem az egész rendszerváltás alatt működőképessé váljon a művésztelep, nem, és nem csak működőképessé, hanem egyre rangosabbá, egyre ismertebbé, egyre szeretettebbé, egyre híresebbé, és ugye, mint tudjuk, az idők során nemzetközi rangot kap a művésztelep, és nagy örömünkre pedig a tavaly, tehát 2023 júniusában Magyar Örökségdíjban is részesült a Gyergyószárhegyi Művésztelep, az értékteremtő és értékmegőrző kimagasló tevékenységért, amire nagyon büszkék vagyunk, és bízunk benne, hogy ez a rangos elismerés is hozzátesz egy jelentős segítséget, illetve rávilágít az intézményünknek arra az egyedi és tehát egyedi páratlan és igen magas szakmai tevékenységet folytató munkára, amit úgy érzem, hogy még jobban büszkék lehetünk rá, még inkább érdemesnek tarthatják az emberek, hogy igenis ezt az intézményt támogatni kell, ezt az intézményt segíteni kell, és ezzel az intézménnyel nem csak a település, nem csak a környék, nem csak Hargita megye, és nem csak Erdély, hanem az összmagyarság is, és nemzetközi viszonylatban is lévén, hogy a nemzetközi viszonylatban vannak kiadványok, amelyek a 30 legnevesebb nemzetközi művésztelep sorába emelte Gyergyószárhegyet, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy tényleg büszkék lehetünk erre a művésztelepre.
Ugye hát 15 évig a múlt rendszerben kellett, hogy működjön, folyamatosan zajlottak a táborok minden évben, vagy voltak kimaradások Ferenc Zoltán? Itt én tudom, hogy voltak, majd elmeséli gondolom a hallgatóknak is.
Igen, voltak. A több nagy korszakra osztható ez az 50 éves történet. Hát nyilván, hogy a rendszerváltás előtti időszak az olyan szempontból volt egyfajta, hogyha művészettörténeti szempontból nézzük és a gyűjteményt vizsgáljuk, akkor ez egy más korszak, mert akkor nem voltak határ átjárások, mint manapság. Tehát a gyűjtemény akkori része azt mondható, hogy az akkori romániai képzőművészet egy keresztmetszetét nyújtja. 89-ben ugyan jött egy olyan rendelet, hogy beszünteti az akkori hatalom a művésztelepet, de egy véletlen folytán úgy alakult, hogy Orth István Brassóból megérkezett a vonattal Szárhegyre, mert hogy ő nem tudott erről a döntésről, és akkor nyilván, hogy a falubeliek már annyira hozzászoktak ehhez a jelenséghez, hogy ők etették, kitatták, eldugták, és akkor ő ott végigcsinálta egyedül egy személyben a művészelepet, és akkor 90 után megnyíltak a határok, és elkezdődött az a folyamat, ami által most már nemzetközivé vált a művésztelep, és utána meg is sokszorozódtak a táborok darabszámai. Sok ideig két művésztelep volt, mellette még voltak különböző programok, most már évente három, és hogyha sikerül, akkor négy művésztelepet is meg tudunk szervezni.
Hát akkor mindenképpen ebben is egyedülálló, hogy volt egy személyes művésztelep is, ugye, 89-ben.
Hát igen, ez az egy ilyen pikantériája. Ez egy nagyon jól esett nekem akkor, amikor Orth István ezt elmesélte egy művésztelepen, hogy alakult, és akkor után később derül ki számra, hogy ennek van írásos nyoma is. Igen, ez egy érdekes történetté varázsolja ezt a hosszú 50 évet, mert annyi minden történt, hogy sokat lehetne mesélni, csak ez egy olyan pontja, ami...
Mikortól kezdett nemzetközivé válni a művésztelep? 90 után nyilván. De rögtön a 90-es évek elején?
90-es évek elején, tehát ahogy megnyíltak a határok, már nemzetközi művészelepekről beszélhetünk, viszont...
Hiszen tudtak róla korábban is, csak nem jöhettek, gondolom, a művészek.
Pontosan, viszont akkor még az előző művészeti vezetés válogatta a képzőművészeket, tehát nyilván ugyanaz a vonal ment, meghatározta a művésztelep 50 évének az első 20 évét, hogyha pontosabban meg akarjuk ezt fogalmazni, ami ugyanis ami a nagybányai vonalat képviselte, ugyanis a nagybánya iránti nosztalgiából jött létre az a Szárhegyi művésztelep, és ahogy a későbbi vezetőségváltások kezdtek végbe menni, vagy megtörténni, úgy kezdett el változni a művésztelep meghívottak összetétele is. Egészen 1998-ig, már ugyanis akkor történt egy olyan fontos esemény, hogy átkerült Magyarországról Szárhegyre egy Túlsó Part nevű művésztelep, és ott már megjelennek egészen nemzetközi Koreától, nem is tudom, talán európai képzőművészekig, amire addig nem volt példa, és valójában én mindig azt tartom, azt a 98-as Túlsó Partot tartom egy olyan sarkalatos pontnak, amikor nemzetközi, igazán nemzetközivé válik a művésztelep, és nem csak kárpát-medencei magyarországi képzőművészek jönnek át Szárhelyre, hanem tényleg megnyílnak a határok.
Még egy pillanatra maradjunk a múlt rendszernél. Nem szúrta a szemét az államhatalomnak? Van tudomásuk, nem tudom én, zaklatásokról azokkal szemben, akik bátran felmerték vállalni, hogy működtetik ezt a művésztelepet?
Hát igazából Zöld Lajosnak van egy visszaemlékezése, tehát egy kötetbe foglalta, a Víz szalad, a kő marad címmel, és azoknak a feljegyzéseknek az értelmében tudjuk azt, hogy voltak nehéz helyzetek nekik is, de mondjam azt, a sors úgymond melléjük állt, és Zöld Lajosnak is az igen politikus egyénisége sokszor segített, de hozzá kell tenni még azt is, hogy a román képzőművészek egy része kiváló értelmiségiek, ide sorolhatjuk például Csupe Aurel személyét, de mások is voltak, akik olyan mértékben barátságot ápoltak, hogy ezek a román képzőművészek kiálltak a táborvezetés mellett, és képesek voltak megvédeni azokkal a nacionalista hát funkcióban lévő személyekkel, akik éppenséggel ki akarták kezdeni az akkori hármas vezetést, ugye, és másrészt pedig a Román Képzőművész Szövetségnek tagja volt Gál András is, Márton Árpi bácsi is, és a bukaresti kapcsolataik, meg a kolozsvári kapcsolataikon keresztül, ugye, ezek a román anyanyelvű művészek, akik igen, tehát értelmes és igen jó barátságot ápoltak, ezeknek a kiállása, ez nagyon-nagyon sokat segített ilyen helyzetekbe. Tehát mondhatjuk azt, hogy volt egy ilyen román-magyar barátság is, mert ugye nem véletlenül volt a neve a tábornak egy ideig, hogy barátság művésztelep, ugye? És itt tényleg olyan gyümölcsöző párbeszédek, barátságok képződtek román és magyar képzőművészek között, amelyeknek ez is volt az egyik gyümölcse, hogy nehéz helyzetben egyik a másikot képes volt kisegíteni, hajlandó volt kisegíteni, és példáson kiállni az mellett, hogy igenis itt egy értékes szakmai munka folyik, és nem kell átvinni ezt az ügyet egy más irányba, hanem itt kimondottan szakmai szempontok szerint kell kezelni a dolgot. Ez látszik, ez tűnik ki a visszaemlékezésekből, és ez egy örvendetes dolog. Egyébként még hozzá tehetjük azt is, hogy a Romániában élő nemzetiségek részéről is jelennek meg a művésztelepen a múlt rendszer során, mert tehát Szeben megyei német képviselő is van a táborban, de voltak örmény származású képzőművészek, tehát, illetve a szocialista országokból egy-egy lengyel vagy ukrán, illetve ugye a Szovjetunió területéről is érkezett egy-egy, meg Magyarországról egy-egy művész, tehát volt egy ilyen jellegű. És fontos az, hogy az egyetemi központokkal azért volt egy igen jelentős kapcsolat. Tehát a bukaresti szakmai központtal, a Jásival, a kolozsvárival, tehát ezekkel a nagyobb egyetemi központoktól érkeztek képzőművészek, egyetemi tanárok, akik részt vettek rendszeresen a Száregyi művésztelepen ez alatt az idő alatt.
Idén ünnepli tehát fennállásának 50. évfordulóját a Gyergyószárhegyi művésztelep, méltó módon ünneplik a fél évszázados fennállást kiállításokkal, szakmai konferenciával és jubileumi művésztáborral. Mai meghívottaim a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ vezetői, Kolcsár Béla igazgató és Ferenc Zoltán művészeti vezető. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Azt írja István SMS-ben, tiszteletem uraim, milyen örvendetes példa, megmentődött egy értékes műemlék, s értékteremtő funkciót kapott, bárcsak ragadós lenne ez a példa, István írja. Azt hiszem, hogy ebben egyet érthetünk, ugye?
Így van, köszönjük szépen Istvánnak.
Attila írja, tisztelettel szeretném, ha beszélne, hogy milyen művészek voltak jelen, esetleg egy pár nevet, ha említene, Attila írja. Hát egy pár nevet nehéz említeni, azt hiszem, hogy sokan megfordultak.
Hát most elég nehéz pár nevet kiemelni ebből a történetből, de visszatérve a kollégám előző gondolatmenetéhez, azt hiszem, hogy ha már neveket akarunk említeni, az egy nagyon fontos példa, hogy 1974-ben és 75-ben, amikor az első művésztelepek megvalósultak, Jásból itt voltak Ádok Gyorgya és Ádok Manole Gabriela, akik szobrászként vettek részt a művésztelepen, ők akkor már eléggé befutott, elismert, az akkori hatalom által is elfogadott szobrászok voltak. Ők készítették Jás központjába egy hatalmas köztéri munkát, ami ugye akkor abban az időben nem mindenkinek adatott meg, és Szárhegyen Ádok Gyorgya elkészítette Kájön János portréját, amit a művésztelepnek adományozott. Kimondottan a kolostornak, és ott meg is van, még mai napig ott van a szoborfülkében, a falban elhelyezve. Tehát én azt gondolom, hogy ez olyan példaértékű, hogy amit mindenképp meg kell említeni, de most a neveket egy kicsit mellőzve, hogy ne emeljek ki külön továbbiakat. Az még nagyon fontos, hogy a szobrászoknál tartunk, és akkor már említsük meg azt a szoborparkot, mert hogy annak a mintájára és abból az ötletből valósult meg Zöldlei fejében az, hogy oda a kolostori környezetbe egy szoborparkot, vagyis egyáltalán egy művésztelepet megvalósítani, mert Buzón megyében Magurán van egy hasonló szoborpark, nem akkora, mint a Szárhegyi, hanem az 21 hektáros, de az Ceausescu javaslatára és támogatásával jött létre Buzó város fennállásának, nem tudom, hányadik évfordulójára, tehát oda a legjobb szobrászokat hívták meg az országból, és onnan nagyon sokan jártak át az évek folyamán Szárhelyre, és még akkor is, amikor már szüntették meg a művésztelepet, vagy volt erre tendencia, és megvonták a pénzeket, a támogatásokat, csak akkor is visszajártak ezek a román szobrászok oda, hogy befejezzék a munkát, vagy egyáltalán, tehát demonstrációként. De megemlíthetjük, és a szoborparkról beszélünk, ott azok ott maradtak köztéren, nem tudták eldugni őket, és mindegyik szobornak van egy mögöttes mondani valója, amit kik mertek mondani, szabadon alkothattak, tudták, hogy nem lehet eldugni raktárakba. Ebből talán a legjobb Bencédi Sándornak a majomja, amelyik várta az elvtársakat, akik mentek fel ellenőrzésbe a kolostorhoz. Tehát ezek mind olyan történetek, amikről nagyon sokat lehetne mesélni, de akkor nagyon hosszú kéne legyen ez a műsor, hogy én most az elmúlt 20 éve kutatom ezt a művésztelepet. Az alatt, ami számomra összegyűlt, erről tényleg nagyon sokat tudnék mesélni, de most ezt a kettét.
Egyébként az jellemző, hogy az ott készült munkák ott maradnak?
Igen, igen. Tehát ez első perctől ez így működik Szárhegyen. Akkor már eldöntötték, hogy nem csinálnak iskolát, mert akkor saját levékben félnek meg, csak hivatásos képzőművészeket hívnak meg, és minden képzőművész egy munkát a gyűjtemény számára ott hagy a művésztelepen. Aztán volt, aki többet hagyott, nyilván ki, hogy érezte magát, volt, aki csak egyet, de ettől lett a gyűjtemény akkora, amekkora most már így 50.
Van még ahol tárolni?
Hát igyekszünk, hogy megfelelő körülmények között tároljuk, ennek értelmében bérelünk felületet, tehát hál' Istennek, hogy mondjam azt, ingyenesen tudunk két termet is bérelni, amit átalakítottunk a megfelelő tárolási körülményeknek, és ott tároljuk jó részét a munkáknak, a másik része meg természetesen a székhelyünkön van. Nyilván, hogy most már 50 év után is ennyi, hogy is mondjam, tehát ilyen kapcsolatrendszer haza és nemzetközi elismertség után és szakmai elismerések után úgy gondoljuk, hogy szeretnénk a továbbiakban a körülményeket javítani, és bízunk benne, hogy az elkövetkezendő 5-10 évben ezt a művésztelep meg tudja lépni, ha kellő segítséget kapunk mindenhonnan, ahonnan szükséges, akkor bízunk benne, hogy tehát megfelelő műtermi, raktározó felület és kiállító térrel, ha fel tudjuk javítani az infrastruktúráját a művésztelepnek, illetve az intézménynek, akkor egy olyan erős intézményt tudunk működtetni, amely mondjam azt, hogy még a jelenleginél is sokkal magasabbra tud törni, és nagyon sok képzőművészt, illetve pályakezdőt, akik különböző workshopokon vagy programokon részt vehetnek, mert igyekszünk arra is, hogy az mellett, hogy hivatásos képzőművészeknek művésztelepeket szervezünk, azért igyekszünk a fiatalság számára is ilyen szakmai programokat szervezni, hogy ebbe az irányba, a képzőművészetnek a megszerettetése irányában próbáljuk őket tanácsolni, és bízunk benne, hogy a továbbiakban is fejlődni fog az intézmény.
Azt írja Ádám SMS-ben, dicséretre méltók azok, akik kezdték, és azok is, akik most irányítják a művésztelepet. Gratulálok, Ádám! Akkor beszéljünk a jelenről is, meg a jövőről. Ma miben nyilvánul meg a... Illetve még arról beszéljünk, hogy hogyan lett művésztelepből kulturális és művészeti központ?
Akkor kanyarodjunk vissza ahhoz a pillanathoz, amikor 1996-ban Hargita megye tanácsa úgy dönt, hogy létrehozza az akkori gyergyószárhegyi alkotóközpontot, és ezt a művésztelepi hagyatékot tovább gondozza, és tovább szervezi a művésztelepeket, és hát igazából a megyei tanácsnak az volt az elképzelése, ami ugye nyilván az alapszabályzatokban jelenik meg, hogy a képzőművészet mellett a közművelődési feladatokat is láss el ez az intézmény. És akkor az idők során ugye a Gyergyószárhegyi Alkotóközpontból így lesz Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ, hogy azt a közművelődési feladatkört is, amit a megyei tanács, mint alapító elvárt az intézménytől, azt alapszabályzatba foglalva is a névben való tükröződés gyanánt meghozták ezt a módosítást, és így véleményem szerint így válik az intézmény neve, tehát így jelenik meg a kulturális szó is, és hát nyilván, hogy az alapszabályzat, ha ezt az elvárást támaszta az intézmény fele, akkor mi igyekszünk ennek az elvárásnak is megfelelni, és úgy gondolom, hogy az idők során becsülettel végezte az intézmény ezt a feladatot is, hiszen nagyon sok, mondjam azt, egyedi és új kezdeményezés történt, legalábbis az utóbbi 6 évben tetten érhető, hogy tehát olyan hagyományőrző rendezvényeket indítottunk első alkalommal, vagy vetélkedőket, vagy nagyszabású turnékat szerveztünk, például a Hagyományok Házával 2019-ben a Döntők Döntője, a Felszállott a Páva Döntők Döntője fellépőinek egy válogatott csapata a székelyföldi turnéját 8 településen 10 fellépés keretében a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ és a Hagyományok Háza, Magyarországi Hagyományok Háza közösen szerveztük meg, nagy sikerrel, de ezeket a sorolhatnám azzal is, hogy a gyergyői népdal és néptánc vetélkedőt egyedi alkalommal szerveztük, illetve a tavaly kezdeményeztük a ifjú népzenész és népdalos tehetségek Hargita megyei találkozója, és a sort így sorolhatnám tovább, de mondjam azt, hogy rávilágítandó az intézménynek az idők során, hogy milyen széleskörű tevékenységet folytatott, és milyen, mondjam azt, országos szintű projektekbe gondolkodott, és úttörőként ugye már a múlt rendszerben a művésztelepnek a szervezésében jelenik meg a szépteremtő kaláka, tehát a népi mestereket hívják Szárhegyre azzal a céllal, hogy aki tud varni, szőni, hímezni, kovácsoltvas dolgokat készíteni, fafaragni tud. A kolostornak a szobáit azzal rendezték be, ezeken a szépteremtő kalákákban készült ágyneművel, függönyökkel, abroszokkal, és így tovább, illetve az ágyakot, faragott ágyak, székek, asztalok, a lovagteremnek a bútorzata, szintén a kovácsolt lámpák, kopogtatók, stb. Tehát gyakorlatilag a népi mesterségeknek egy újra felfedezése és újra megszerettetése történik ezáltal, de később ugye megjelenik a Kriterion találkozó, 1980-ban szerveződik először Domokos Géza kezdeményezésére, utána majd 1990-ben a rendszerváltáskor, és most jelen pillanatban ott vagyunk, hogy évente a Románia-Magyar Újságírók Szövetségével közösen szervezzük a találkozót minden évben Szárhegyen, illetve a Románia-Magyar Írók találkozóját két évente, ahol két díjat is adunk át, a Csíki László és a Debüt díjat, mindkettőt, a egyiket Hargita megye tanácsa gondozása, a másikat azt most indítottuk el a kezdő, pályakezdő íróknak a támogatására.
Ferenc Zoltán, hogyan ünneplik idén a fennállásnak az 50. évfordulóját, jubileumi művésztábor is lesz? Hogyan lehet összeválogatni ide a művészeket? Vagy már megvan?
Hát az megvan, persze. Hát most már annyira gyányárban vagyunk, hogy ilyenkor már minden művész kell tudjunk mi is, hogy kiket fogadunk, ki tudta elfogadni a meghívást és ki nem. De a programot röviden úgy foglalnám össze, hogy mielőtt még beszélnénk a művésztelepről, hát augusztus 1-én indul a hivatalos ünnepi rendezvénysorozat a Lázár Kastély lovagtermében. 2-án nyitunk egy nagyszabású kiállítást a Csíki Székely Múzeumban, ami megpróbálja összefoglalni azt az elmúlt 50 évet képzőművészeti szempontból nyilván, amit Szárhegy képvisel. Itt van két társkurátorom, akiket megemlítenék, Túrós Eszter, ő a Csíki Székely Múzeum művészettörténésze, valamint Ferences Apor, aki a Székelyföldi Grafikai Biennálé kurátora, valamint van egy nagyon fontos tanácsadóm, Erős István, aki a Magyar Képzőművészet Egyetem rektora. Tehát az ünnepi programot inkább azt mondanám, hogy hármanuk támogatásával próbáljuk meg összerakni. A művészelepről röviden annyit, ott is van egy társkurátorom, Zakariás is van, aki a MAMI Társaság Kulturális Egyesület elnöke, és egy szerencsés véletlennek, találkozásnak és munkának nem utolsó sorban köszönhetően ezt most úgy sikerül megszervezni az idén, hogy a Magyar Művészeti Akadémiával közösen szervezzük a jubileumi művésztelepet, amire még Szárhegyen nem volt példa, hogy a Magyar Művészeti Akadémia is beszálljon a szárhegyi szervezésbe. Ide olyan művészeket válogattunk be, akik a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasai. És akkor melléjük meg jönnek olyan meghívottak, akik a Magyar Művészeti Akadémia tagjai is, többen lesznek ilyenek. Ezzel párhuzamosan fog futni egy rezidens program, egy jubilómi rezidens program, ami azt jelenti, hogy egy hónapig lesznek a művészek Szárhegyen, hogy el tudjanak készíteni nagyobb méretű műalkotásokat, amit köztére fognak felépíteni, és hát szinte záróakkordként, hogy rövidre fogjam, ősszel lesz egy jubileumi képzőművészeti konferencia, akinek a részvevőit most nem fogom felsorolni, mert többen lesznek, és hogy ki miért fontos, az még az nekünk fontos, majd amikor közelebb kerülünk hozzá, akkor fogunk erről többet beszélgetni.
A műsor támogatója a gyergyóremetei Endibó Kft. Endibó, az igazi remetei házi csoki.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottaim a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ vezetői, Kolcsár Béla igazgató és Ferenc Zoltán művészeti vezetők voltak. Én köszönöm szépen, hogy itt voltak, még ami kimaradt, még egy fél percben elmondhatja igazgatót.
Igen, köszönjük szépen, és itt záró mondatként köszönetünket szeretném kifejezni mindazon közéleti személyiségeknek, akik fővédnök és védnökként a nagy ünnepi rendezvényünket támogatják. Itt név szerint Lezsák Sándor elnök úr a népfőiskola vezetője, Kelemen Hunor a Románia Magyar Demokrata Szövetség elnöke, Szabó István Pest vármegye elnöke, és nem utolsó sorban Márton Árpád táboralapító képzőművész, a mi Márton Árpi bácsi.